Én csak azt tudom veled megtenni, amit velem is megtettek, hogyha engem tudtak úgy szeretni, ahogy nekem szükségem volt rá, meg elfogadtak, olyannak, amilyen vagyok, vagy voltam, akkor én ezt meg tudom tenni majd a gyerekeimmel, vagy a párommal. De hogyha nem, akkor viszont nincsen rá mintám.
Hadd legyek én. Egy műsor, amely egyúttal helyszín a fejlődéshez.
Ez a Redwood Offices podcastje.
Óriási szeretettel köszöntjük a hallgatókat, velem szemben itt ül műsorvezető társam Barkóczi Panna.
Sziasztok, és Hankó Viktor.
A mai adásban, a mai epizódban az érzelmi intelligenciával foglalkozunk, amellyel azt hiszem, hogy nem lehet eleget foglalkozni, illetve így a 21. század hajnalán talán még jelentősebb, még izgalmasabb kérdés, mint bármikor korábban. Mi szükség lehet rá, kell-e fejleszteni, nem kell-e fejleszteni, jó-e, ha van, nincs, hozzuk magunkkal, szülői örökség génjeinkben van, és hát ki lesz, akit kérdezünk.
Igen, itt van velünk nagyon kedves ügyfelünk, Szeles Panni, aki RED érzelmi intelligencia tréner, illetve pszichológus PA hallgató. Amit már tudunk tőle, hogy édesanyaként valószínűleg a gyerekekkel, kamaszokkal szeretne majd foglalkozni.
Igen, Panni egy 10 éves nagyfiú anyukája, nem mellesleg egy kutyús gazdia, és múlt is közegből jön, azért is izgalmas az ő személyisége, legalábbis szerintem, mert hogy ő túl van azért már egy karrierváltáson. Biztos, hogy az így szerzett tapasztalatait a mai adás során is kamatoztatni fogja majd.
Így van, illetve nagyon reméljük, hogy Panni sok élő példával fog nekünk szolgálni, hogy mi, illetve ti kedves hallgatók kicsit közelebbről megismerhessétek, vagy képet kapjatok arról, hogy mi is ez az érzelmi intelligencia, vagy hogy egyébként ezt hogy lehet fejleszteni.
A vendég tehát Szeles Panni. Mielőtt bármibe mélyebben belemennénk, módszereket részleteznénk, melyikünk mit és hogyan gondol, szerintem próbáljuk meg szakember Panni segítségeddel tisztázni, hogy mit is jelent az, hogy érzelmi intelligencia. Mert lehet, hogy sokan sokfélét gondolunk erről a fogalomról, de lehet, hogy van egy letisztázottabb, kerekebb megfogalmazása, megközelítése ennek.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, meg ugye elég sokan foglalkoznak mostanában ezzel a témával, hál' Istennek, és hát erre van mindenféle definíció az interneten, meg az egyetemen is, meg mindenhol elég sokféleképpen fogalmazzák meg. Én lehet, hogy azt mondanám, hogy számomra mit jelent az érzelmi intelligencia, mert hogy ugye én is ezzel kezdtem foglalkozni, már mint így saját magam részéről, meg aztán utána, mint foglalkozás területén is. Úgy tudnám ezt szerintem így kicsit ilyen érthetőbben megfogalmazni, hogy érzelmi tudatosság, tehát hogy én a saját érzésvilágommal, az érzelmeimmel tisztában vagyok, és hogy amikor olyan szituációkba kerülök bele, amik engem érzelmileg behúznak, akkor én rálátok arra, hogy mit, miért csinálok vagy mondok. Biztos így mindenkivel volt már olyan, hogy így a vita hevében olyan mondatok jönnek ki a szánkon, vagy úgy kezdünk el viselkedni, ahogy egyébként nem szoktunk, tehát most itt gondolok arra, hogy leblokkolok, vagy kontrollálatlanul jön ki olyan mondat, amit már, amikor kimondom, tudom, hogy egyébként ezt nem szeretném mondani. Miért működök én így? Miért érzek én úgy, ahogy? Az, aki nem foglalkozik ezzel, az csak így sodródik az ilyen helyzetekben, de hogyha én tudatos vagyok, én rálátok már arra, hogy mondjuk nekem milyen dinamikáim vannak, milyen mintáim vannak, abban az adott helyzetben én miért érzem magam úgy, akkor már egyébként egy döntés lehetőség is ott van a kezemben egy idő után.
Ha jól tudom, az intelligencia az egy adottság. Lehet jól vagy rosszul használni, inkább kihasználni lehet, mint fejleszteni. Az érzelmi intelligenciáról ugyanez elmondható, egy 1-100-as skálán meghatározott számmal születünk, és ez az, amivel gazdálkodunk aztán életünk végéig, vagy az érzelmi intelligencia az egy picit más tészta, és lehet gyúrni, alakítani, fejleszteni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és köszi, mert hogy tényleg így van, hogy amikor az IQ-ról beszélünk, akkor az IQ szám az egy adott szám, azon úgy igazából nem nagyon tudsz változtatni. Tehát, hogyha valakinek nagyon alacsony az IQ-ja, akkor hát lehet gyakorolni ilyen feladatokat, de hogy abból mondjuk nem feltétlenül fog egy idő után egy magas IQ-jú ember válni, de az EQ az egy teljesen más tészta, és igazából ezért tök jó, hogy ezzel foglalkoznak mostanában ennyire, mert hogy ez meg nagyon szépen fejleszthető. És az a kérdésed is nagyon tetszett, ahogy feltetted, hogy így születünk-e, hogy akkor kapunk egy számot. Hát mindenki születik úgy, ahogy születik, de szerintem ez a szám, ez utána tud alakulni így vagy úgy, és igazából ez a környezetünktől függ. Tehát, hogyha mi egy olyan környezetben növünk fel, ahol igazából ez adott. Tehát, ha szüleink hozzánk közel álló emberek, meg eleve a környezetünkben valakinek magas az érzelmi intelligenciája, akkor nyilván az a gyerek is sokkal fogékonyabb lesz ezekre. Ha pedig valahol tiltólistán vannak az érzelmek, meg hogy arról beszéljünk, nem hogy megéljük, meg bármi, tehát, hogy nem beszélünk soha semmiről, akkor nyilván ezek olyan nem pont számok, én ezt így nem tudnám kifejezni, de hogy akkor ezek így lecsökkennek, amit utána egyébként vissza lehet hozni. Tehát igen, személyiség típustól, személyiségjegyektől is függ az, hogy mondjuk valaki alapból empatikusabb beállítódottságú, vagy hogy ki milyen. Tehát nyilván ezt se lehet azt mondani, hogy mindenkit föl lehet hozni egy magasságba, vagy szintre. Ez szerintem így az emberek adott, tehát vele született személyiségén múlik, meg hogy milyen környezetben nőnek fel. Illetve ha utána elkezdenek ezzel foglalkozni, akkor ezt egyébként nagyon szépen lehet fejleszteni.
Van ennek képlete? Mondjuk kell hozzá valamennyi egységnyi szeretet, valamennyi egységnyi életben tapasztalt kihívás vagy nehézség. Kicsit másként megfogalmazva, hogyha mondjuk egy gyermeket nagyon szeretnek, apa is, anya is egyaránt, akkor ez már elég. Egy jó alapot jelent ahhoz, hogy érzelmileg intelligens felnőtté válhasson, vagy ennél azért színesebb az, amire szükség van?
Hát én itt egy kicsit bekapcsolódnék, Viktor, mert...
Isten hozott.
Hello! De szerintem akkor már itt a te kérdésednél, hogy elég, hogyha szeretnek, akkor már arról is beszélnünk kell, hogy mi az a szeretet, mert valaki túláradóan szeret, határok nélkül is abban gondolja a szeretetnek a megnyilvánulását, hogy lesz-e felüzemmódba növögessen föl a gyerek. Van, aki meg azt mondja, hogy akkor szeretem, hogyha totálisan be van keretezve, kijelölöm az útját, és te is orvos leszel, ahogy már a déd nagyapád, meg a mindenki is a családban volt, kitapostam neked az utat, nincsen semmi dolgod, csak hogy tanuljál, és számomra ez a szeretet.
Á, igen, hogy te még színesíted, hogy az ahány ember annyiféle szeretet nyel, de...
De én ehhez hozzátennék még valamit, mert nekem nagyon tetszik, ahogy kérdezel, mert hogy tökre összefüggenek azzal is, amit mondtál, Panna, hogy ugye mi az a szeretet, meg ugye az, hogy hogyan tudom én úgy szeretni a gyerekemet, ahogy neki rá szüksége van, mert lehet, hogy én azt gondolom anyaként, hogy én állandóan ölelgetem, és én állandóan puszilgatom, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem, de úgy mondjuk ő egy olyan típusú gyerek, aki nem igényli annyira azt, hogy én állandóan babuskassam. És hogy akkor ő olyan, és hogy ne én találjam ki, hogy neki mire van szüksége, hanem hogy látom, hogy az a gyerek milyen. Ő tőlem független. Tehát, hogy nekem a szeretet, ha én mondjuk a kisfiamról beszélek, akkor az, hogy mennyire tudom őt teljes mértékben elfogadni. Én elfogadom azt, hogy például nem annyira ölelgetős, mint amennyire én kislánykoromban voltam, és akkor így próbálom ezt így egyensúlyba hozni. Tehát, hogyha szomorú, akkor megkérdezem, hogy mire van szüksége, és van, amikor azt mondja, hogy megöleljem, van, amikor meg azt, hogy hagyjam békén, és hogy az úgy tök oké. Azt, hogy hogyan szereted a gyereket, vagy mást, ez ugye azért elég személyfüggő, mindenki tök másmilyen. Igen, az nagyon fontos egy gyereknek, hogy ez az ős bizalom, ez létrejöjjön az ő kisgyermekkorában, hogy utána biztonságosan kötődő felnőtt legyen belőle, meg hogy minél kevesebb trauma legyen, ami befolyásolja a későbbi viselkedését, érzését, de igazából, hogy én hogyan tudom őt teljes mértékben elfogadni. Ez egy nagyon becsapós dolog ám, mert hogy én lehet, hogy azt hiszem, hogy őt nagyon elfogadom, de amikor arról van szó, hogy jó, akkor felújítjuk a szobádat, és nyilván megvannak a keretek, mert ezt érti mindenki félre, hogy keretek nélkül bármit, ugye, amit mondtál te is, Panna, hogy teljesen szabadon van engedve, és ez se jó, mert a gyerekeknek kellenek a keretek. Tehát akkor érzik magukat biztonságban, csak nem mindegy, hogy ezek a keretek mekkorák. Ha ő azt mondja, hogy nem tudom, milyen színűre akarja a szobáját festeni, akkor én tudjam azt mondani, hogy ha már mondjuk egy nagyobb gyerekről van szó, ne adj Isten egy kamaszról, hogy oké, akkor ez a te szobád legyen olyan, amilyennek te akarod, és ne az legyen, hogy én szerintem ez meg ez néz neki jól. Tehát, hogy ezek ilyen láthatatlan dolgok nagyon sokszor, meg akár az, hogy amivel te is kezdted az elején, hogy ugye mennyire szólok bele a későbbi életébe. Szóval, hogy tudok neki teret adni, meg hogy látom meg azt, hogy mondjuk ő tényleg egy teljesen különálló lény tőlem, mert hogy ugye nagyon sokszor az van, hogy a saját be nem teljesített vágyaimat akarom rátolni a gyerekre. Ha én nem balettozhattam volna, és nagyon szerettem volna, nem, de példa miatt, akkor ne az legyen, hogy én minden áron letolom a gyerek torkán azt, hogy már pedig te balettozni fogsz, holott ő, nem tudom én, kis motorozni akar, most csak mondok valamit.
Az a félelmem, hogy az érzelmi intelligencia az kevesebb kiváltsága abból a szempontból, hogy amit most elmondtál, ahhoz, hogy valaki felismerje, hogy a gyermekének milyen irányú, minőségű, típusú, mennyiségű szeretetre van szüksége, már ez is feltételez egy nagyfokú érzelmi intelligenciát.
Ugyanezt tehát, akartam mondani.
Tehát, hogy érzelmileg intelligens felnőtt, vagy fiatal felnőtt az érzelmileg intelligens környezetből, az a szülők alól kerül ki.
Igen, ez így van, és egyébként volt egy része az előbbi kérdésednek, amire nem válaszoltam, és most jutott eszembe, hogy ugye mi kell ahhoz, hogy így lehessen fejleszteni, és hogy szerintem a nyitottság, meg az, hogy elhatározom magam, hogy akkor én ezzel foglalkozni szeretnék. Azért az előző generációktól mi nem ezt kaptuk meg, de ők se okolhatóak egyébként, mert már ők se ezt kapták meg, meg az ő felettük állók sem. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon messzire vissza lehetne vezetni. Én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy nem az a célunk, hogy most itt elkezdjünk okolni bárkit is, mert hogy soha senki nem véletlenül olyan, amilyen. Hogy annak oka van, hogyha valaki mondjuk nagyon rosszul bánik a gyerekével. De igen, ez tény, hogy én akkor fogom tudni az én gyerekemnek megadni azt, hogy tudatosabb legyen, és akkor most itt megint az érzelmi intelligencia, meg mi az, ehhez a kérdéshez térnék vissza. Igazából azért nem tudunk beszélni az érzelmeinkről, meg azért nem ismerjük fel, mert hogy nincsenek rá szavaink. Mert hogy egy kisgyerek, amikor megkérdezed a dackorszak kellős közepén, hogy de mi bajod van, akkor nem tudja megfogalmazni, mert nincsenek, nem tanultam, ugyanúgy meg kell tanítani neki, mint amikor megtanítod neki, hogy ez pohár, és ami benne van, az víz. Tehát vannak erre nagyon jó kis kártyák, az ő szintjükön ezeket tök jól el lehet kezdeni tanítani, hogy most akkor te azért sírsz, mert csalódott vagy, vagy azért, mert haragszol, és hogy ezeket nagyon szépen megtanulják egyébként. De ha én nem tudom az én érzelmeimet megfogalmazni, akkor azt hogy tudnám megtanítani az én gyerekeimnek? Tehát igazából valahogy mindig ez az első legfontosabb dolog, amit én azt szoktam mondani, hogy ezzel profitáltam a legtöbbet. Nekem ezért érte meg a legjobban ezzel az egésszel elkezdenem foglalkozni, mert egyrészt az én dolgomat is megkönnyítem, meg a gyerekkel is teljesen máshogy tudok bánni.
Egy nagyon egyszerű dologra adjunk választ még. Mi értelme van és miért jó az érzelmi intelligencia? Miért jó, hogyha valaki érzelmileg intelligens ma, 2024-ben?
Talán könnyebben lehet kapcsolódni másokhoz, hogyha van például konfliktus helyzet, akkor sokkal tudatosabban vagyok benne. Nem veszek magamra dolgokat, nem sértődök meg, mert már látom, hogy igazából én nekem ez azért fáj, mert visszavezetem valahova, és onnantól kezdve már ezek nincsenek rám hatása. Én nem kezdek el hülyén viselkedni, és ezzel nem lobbantom fel a másikban is a tüzet. Én nekem voltak ilyen gombjaim, amiket így teljesen észrevehetetlen gombok voltak, és akkor nyilván a másik nem látta meg nem szándékosan, de így nyomogatták, és akkor én ettől rendesen rosszul éreztem magam. Ezeket a gombokat így deaktiváltam, és akkor érzem, hogy nyomogatják a gombot, de most már nem érzem azt, hogy ez probléma lenne. Ez olyan sok területen tud segítség lenni, mennyire magabiztosabb tud lenni az ember. Már észreveszem azt, hogy szeretnék valamit elérni az életben, de blokkolom magam. Van valami, ami miatt én nem merek belevágni, vagy én azt gondolom magamról, hogy nem vagyok elég jó. Tényleg igazából itt most annyira sok mindent lehetne erre mondani. Én mindenképpen emellett kampányolok, de hogy egyébként ez nem egyszerű. Tehát, hogy ezek így nagyon jól hangzanak, hogy akkor én most elkezdek az EQ-mal foglalkozni, és akkor bejövök, és akkor majd biztos ilyen színes kártyákat nézegetünk, és megtanuljuk az érzelmeinket. Tehát, hogy azért egy ilyen önismereti folyamat elég kemény tud lenni, ugye attól függ, hogy ki mennyire nyitott, és ki mennyire szeretne ebbe az egészbe belemélyedni. Ez azért nehéz tud lenni, de én tényleg mindig azt látom, hogy megéri. Hozzám is járt nem is egy olyan ember, aki ráadásul tök rövid idő alatt olyan változásokon ment át, mert annyira hajlandó volt ezekbe beleállni, és próbálgatni a szárnyait, hogy ez tök jó volt innen kívülről nézni.
Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy egy-egy párkapcsolati problémát viszek át a másikba, és lehet, hogy az előző páromnak volt egy rossz mintája, amire én agresszíven reagáltam, vagy állandóan benyomta azt a bizonyos gombot, mert köztünk feszültség volt. Valamilyen szinten megjelenik ez a következőben, és hogyha én nem láttam rá, akkor lehet, hogy abban nem is jelenne meg, ha én nem ugrok rá erre a gombra. Ez legyen akár egy ártatlan mondat is, ami teljesen más kontextusban, más hangvételben hangzik el, de nekem berobbantja a bombát.
Azt nem mondanám, hogy vannak emberek, akik hoznak magukkal ilyen csomagot, vagy gombot, vagy mintát, vagy játszmát, de ilyenje mindenkinek van. Igazából most gondolj bele, hogy ott van egy kisgyerek, aki egy családi környezetben anyukával, apukával nevelkedik, akkor a legtöbb időt velük tölti, főleg a legelején. És akkor ő mindig azt nézi, hogy nekem van egy akcióm, és erre milyen reakció érkezik. És mi ezekből alakítjuk ki a mintáinkat, de mivel két embert látunk, tehát most ez szerint a példa szerint, én azt gondolom, hogy ez van. Tehát, hogy ez az adott mindenhol, és aztán mondjuk bekerülök egy bölcsibe, meg egy óviba, és akkor meglátom, hogy de hát nem mindenki ugyanígy működik. Én csak azt tudom veled megtenni, amit velem is megtettek, hogyha engem tudtak úgy szeretni, ahogy nekem szükségem volt rá, meg elfogadtak, olyannak, amilyen vagyok, vagy voltam, akkor én ezt meg tudom tenni majd a gyerekeimmel, vagy a párommal. De hogyha nem, akkor viszont nincsen rá mintám. Én szerintem nagyon sokan vannak olyan helyzetben, hogy így, na már megint pont ugyanolyan az, akivel összejöttem, mint az előző. Tök ugyanazt ismétli folyamatosan, mert hogy én ezt a mintát ismerem, és ezek maradnak meg az életemben. Tehát, hogyha az a komfortzónám, hogy alkoholista az apám, akkor ha megismerkedek egy olyan férfival, aki alkoholista, akkor nekem az komfortzóna lesz. És ezért maradok benne egy ilyen kapcsolatban, mert ha nekem nem alkoholista az apám, akkor nekem az ilyen nagyon fura lesz, hogy te figyelj, miért iszik ez ennyit és állandóan, meg hogy bánik velem. Tehát, hogyha engem mondjuk gyerekkoromban folyamatosan bántanak, akkor én ahhoz szokok hozzá, hogy a szeretet egyenlőséggel bántás, mert nyilván egy kisgyerek így értelmezi, De hogy utána, ha én összekerülök egy olyan emberrel, vagy hát nem én, hanem mondjuk ez a kisgyerek, akkor utána, ha valaki bántani fogja, akkor az neki igazából ismerős lesz. Ebben rejlik itt egyébként az ördög. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen tudattalan folyamatok egyébként, és igen, ilyenkor tök jó, hogyha az ember elkezd ezzel foglalkozni, és akkor szépen elkezdi ezt visszavezetni, és ezeket felül lehet írni egy idő után.
A fejlett érzelmi intelligencia segíthet nekünk abban, hogy az ismert, biztonságosnak tűnő rossz helyett a bizonytalan, ismeretlen, de feltételezhetően jobb szenáriót válasszuk?
Ez mindenképpen így van, igen. Mert egyébként, ha én ezt kívülről hallgatnám, akkor ez ilyen nagyon evidens, meg nem is érti az ember, hogy tehát, hogyha az jobb, akkor miért nem azt választom, de pont ez az, hogy amikor én benne vagyok egy ilyenben, akkor én ezt nem is látom. Ha van mondjuk Panna egy barátnőd, aki egy ilyen szituációban van, akkor te hiába mondod meg neki, hogy de figyelj, te miért maradsz vele? Mert hogy ő olyan, mintha egy ilyen alternatív világban élne, ahol így nem mennek be ezek az infók, tehát hogy ő neki kell akarnia ezzel elkezdeni foglalkoznia, meg rálátnia, és akkor egy idő után ezeket abszolút meg lehet lépni. Nem könnyű, tehát hogy azt gondolnám, hogyha ott van egy olyan jövő, ami egyébként nekem sokkal jobb, és sokkal jobban érezném magam, de hogy a bizonytalan az mindig ijesztőbb, és sokkal nehezebben lépek afelé, mint akár egy biztos rosszban benne marad.
Ha belegondoltak, nem olyan nagy varázslat, hiszen a mindennapi nyelvezetünkben benne van, hogy a biztos az a tuti, menjünk a biztosra, meg ez legalább adott, ez legalább megvan, tehát ez nem csak párkapcsolati környezetben működik, hanem minden egyéb más környezetben is. Visszakanyarodva egy picit oda, hogy az intelligencia, az adottság, az érzelmi intelligencia meg tanult, fejlesztett évekkel gyarapodó készség, halmaz, nem tudom, keresem a jó kifejezést erre. Ugyanezt az analógiát követve az érzelmi intelligencia el is tud laposodni? Tudunk belőle veszíteni? Arra gondolok, hogyha van egy szorult helyzet, akkor az ember azt ugyanúgy intelligensen, vagy hát a szellemi képességeinek birtokában próbálja megoldani. Ha van egy kényelmes helyzet, akkor azt is azt ahhoz az adott IQ szinthez rendelt módszertannal próbálja majd megoldani. Viszont ha fáradtak vagyunk, ha nyűgösek vagyunk, ha szorult helyzetben vagyunk, akkor én azt látom és azt tapasztalom egyébként saját magamon is, hogy akkor azért nagyon nehéz ám empatikusnak lenni, meg udvariasnak lenni, amikor mondjuk rossz napja van az embernek, vagy rossz időszak van, vagy trauma ért minket. Ha van esetleg egy huzamosabban nehéz időszak, akkor azt feltételezem, hogy az érzelmi intelligens állapot megőrzése az nagyon nagy szellemi erőket, energiákat igényel, és mondjuk rákanyarodva akár a mi jelen társadalmi helyzetünkre, amikor az látszik az elmúlt fél évtizedben, hogy azért az emberek érzik a bőrükön, hogy nem éppen a legjobb folyamatok zajlanak, a gazdaságilag, kicsit szorultabbak egzisztenciálisan, akkor talán nehezebben elvárható, hogy ugyanazzal az érzelmi intelligencia szinten dübörögjenek, mint amikor minden rendben van. Tehát, hogy ilyen szempontból attól félek, hogy ez egy picit csalóka, nem? Mert hogyha az ember szorult helyzetbe kerül, akkor ledobja az addig tanultakat, és azonnal visszanyúl azokhoz a klisékhez, vagy mintákhoz, amiket egyébként hoz magával, azaz azonnal nyúl a rosszabb, de biztosabb módszeréhez.
Ez abszolút így van. Igazából az érzelmi intelligencia, meg eleve az önismeretnek a folyamata, az azért nem tud igazából annyira rövid távú lenni. Persze vannak ilyen mindenféle rövidebb módszerek, amik segítségével el lehet sajátítani bizonyos technikákat, módszereket, de hogy az, hogy én igazából, és pont amit te hoztál be, hogy az érzelmi mintázatomat tudjam felülírni, hogy az egy dolog, hogy van ez a stopptábla módszer, hogyha nagyon szorongok, akkor elképzelek egy stopptáblát, és akkor ilyen kognitív módszer, hogy akkor én ott abba hagyom fel, elismerem, hogy én most szorongok, és akkor abba hagyom, de hogy az érzés az nem olyan, hogy van egy gombod, és akkor kikapcsolod. Tehát, hogyha kiraklak a -2 fokban, egy pólóban, meg rövidnadrágban, akkor én hiába mondom neked, hogy ne fázzál, mert te fázni fogsz. Tehát, hogy az érzések azok vannak.
Ez a tipikus higgadj le.
Igen.
Nyugodjál le, mert akkor megnyugszom.
Ja, tényleg ez nem jutott eszembe, jó, akkor megnyugszom. Persze, hát csak ennyi kell.
Ugye, igen. És hogy...
Fejezd be a sírást, és nyugodj meg, kisfiam, ugye?
Ugye ennek a folyamatnak egy nagy része az, hogy elkezdem tudatosítani ilyen pszichoedukáció, meg attól függ, hogy csoportban vagy egyéni folyamatban, de az, hogy ugye mi az, amiben én felnőttem, hogy milyen dinamikák vannak, mi az a minta, ami szerint én élem az életemet. És aztán ugye, amikor elkezdjük ezt átalakítani, akkor ezt én úgy szoktam mondani így a csoportban, úgy szoktuk mondani, hogy eddig egyfajta forgatókönyve volt az agyadnak, meg az érzelmeknek, hogyha így bánnak velem, akkor én ezt fogom csinálni, tehát mondjuk leblokkolok. És akkor, amikor ezeket áttranszformáljuk, akkor utána kap egy másik forgatókönyvet, de az nem azt jelenti, hogy a következő helyzetben, főleg mondjuk az ilyen nagyon hangsúlyos, meg számomra fontos emberekkel, meg olyan igazi érzelmekkel túlfűtött szituációkban, én nekem ez rögtön jön, és akkor onnantól kezdve ez már így működni fog. Azt szoktam látni, hogy ez úgy működik, hogy amikor mondjuk elkezdünk egy ilyen helyzettel foglalkozni, hogy valaki mondjuk mindig lefagy munkahelyi konfliktusba, de bármilyen konfliktusban, akkor ugye ezt elkezdjük elemezgetni, hogy vajon ez miért van. És akkor megvan, hogy miért van, és akkor utána, amikor legközelebb oda jut az ember, akkor ugyanúgy csinál mindent, mint ahogy volt. És akkor utána már legalább felismeri azt, hogy ez így nem volt jó. Az már tök jó, hogy mondjuk egy pár nappal később, vagy egy héttel később eszébe jut, hogy de hát itt már megint ugyanazt csináltam. És aztán megint megtörténik egy ilyen szituáció, ő ugyanezt csinálja, de már sokkal előrébb van, tehát ott már mondjuk aznap eszébe jut, hogy de itt már megint ugyanaz volt, hogy én azért feszültem be, vagy tök mindegy, mert hogy pont. És aztán egy idő után szépen az ember eljut oda, hogy in situ, én felismerem, hogy velem most ugyanazt csinálja. És még akkor sem biztos, hogy én úgy fogok tudni ráreagálni, és egyébként ugye mondjuk egy csoportban tök jó, hogy ezeket így kvázi elgyakorolhatjuk többször is, hogy kicsit így érzékenyítjük az embereket, hogy például az, aki mondjuk nagyon leblokkol, és azért blokkol le, mert mondjuk úristen megijed az indulatoktól, és akkor itt igazából tréningelődik arra, hogy én szokjam azt, hogy egyébként nem fog világvége bekövetkezni, hogyha valaki üvöltözik velem, tehát én abban a szituációban már nem fogok annyira leblokkolni. És utána egy idő után én már máshogy tudok benne lenni ebben a szituációban, és máshogy tudok reagálni. De általában mondjuk főleg, amik ilyen nagyon hasonlít a gyerekkori dolgaimhoz, azokba fogok a legkésőbb tudni úgy beleállni, hogy ne úgy viselkedjek, mint ahogy régen. Mert hogy amit kérdeztél, és ez azért tök jó, mert hogy erről szerintem nem nagyon szoktunk beszélni, hogy az ember azt gondolja, hogy akkor jó, én most itt megdolgoztam a saját magam kis traumáját, és akkor hátra töltem, és akkor ennyi volt, hanem hogy amikor egy nehezebb időszakba belekerülsz, vagy egy krízis helyzetbe, hogy az érzelmileg annyira megterhelő, tehát hogy nagyon jól látod, hogy az annyira sok energiát elvon, hogy nem véletlen, hogy például a gyerek, ha fáradt, akkor hiszt is. Mert hogy ez rengeteg energiabefektetést igényel, hogy én ennyire tudatosan rálássak egészen addig, amíg ugye nem ez lesz az új megszokott, mert utána már azért sokkal könnyebb. És persze, hogy egy ilyen szituációban az fog előjönni, ami a nekem megszokott, mert nincs rá egyszerűen elég erőm. Csak még annyit, hogy azért egészen más, hogyha valaki már elkezdett magával foglalkozni, akkor az azért már nem ugyanaz egy krízis helyzetben. Tehát annyira nem fogja földre küldeni. Persze ez nem feltétlenül, mert lehet, hogy valaki egyébként nagyon reziliens, és akkor az pont ezt jelenti, hogy ezekkel az újszerű helyzetekkel én képes vagyok jobban adaptálódni hozzá. És hogy mondjuk nem megreccsenni, hanem akkor, hogy hogyan tudok úgy alkalmazkodni, hogy nekem a legjobb legyen ebben a szituációban.
Félek egy picit attól, hogy a részletekben elveszünk, de mégis kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban ez miként és hogyan történik ennek az érzelmi rutinnak a fejlesztése. Hogyha mondjuk valaki, mondtad ezt a leblokkol bizonyos szituációban, mondjuk agresszióval találkozik villamoson, munkahelyen, akárhol, kiabálnak, erre ti rámentek, és ezt gyakoroljátok, tehát te konkrétan elkezdesz kiabálni az emberrel, hogy ha majd, amikor kiabálnak vele, akkor ne ijedjen meg attól, hogyha hangos szót hall. Tehát van ilyen, mert a másik, ami eszembe jutott, hogy esetleg kell az embernek direkt belevinnie önmagát ilyen helyzetekbe, tehát úgymond kell-e gyakorolnia. Mert hogy az egy szuper dolog, hogy jaj, de jó, én tudom, hogy ezekben a szitúkban leblokkolok, és akkor hogy fogom tudni ezt gyakorolni? Hogy fogom tudni ezt beégetni az érzelmi memóriámba? Hogy fogom tudni ezt rutinszerűen, tudattalanul előrántani, mint első számú verzió éles helyzetben? Ez hogy történik?
Én válaszolhatok?
De majd hadd tegyem hozzá jó. Az én részemet is, jó, mielőtt megijednek az emberek.
Jó. Nem, mert én meg voltam hívva vendégként ilyen csoportba, ilyen EQ tréninges csoportba.
És ordítoztak egymással.
Egyébként nem általános, de szabad, és ez meg van beszélve. És azért is nagyon jó, mert nem érzed magad attól hülyének, vagy kirekesztve, hogy úristen, én most megengedek magamnak egy dühös állapotot, egy káromkodós állapotot, egy hisztis állapotot, mert mindenki, aki körülöttem abba a csoportba bejött, az azért jött, hogy segítsen önmagán, sőt, segítsen a másikon. Nagyon, nagyon érdekes ez a csoportkohézió. Egyébként nagyon jó, mert Pannék csapatában úgy viszik a tréningeket, hogy két szakemberrel, tehát nem egyedül vannak, hanem ketten, és ketten tudnak moderálni, illetve segíteni abban, hogy alakuljon egy-egy szituáció, mert hogy ezek szituációs gyakorlatok, amikor azt mondom, hogy tegyük fel, az utóbbi időben az egyik legjobb barátommal van egy témám, amin állandóan befeszülünk, és azt érzem, hogy állandóan harcolunk, és nem elfogadás van, és nem akarja megérteni az én álláspontomat, akkor ezt szerepekre leosztjuk. És nagyon érdekes, pozitív helyzetgyakorlatok szoktak kijönni, hogy nem is várnád azt, hogy majdhogy nem teljesen ugyanúgy viselkedik a másik, mint a te valós ismerősöd, akivel a problémád van. Ez nyilván megvan az, hogy hogyan keretezik, hogyan érik el ezt a helyzetet.
Ez olyan érdekes egyébként, hogy az ilyen terápián vagy ilyen önfejlesztő tréningeken résztvevő emberek nem akarnak viselkedni. Azaz nem érzik magukat úgy, hogy most akkor megfigyelik őket, és akkor én úgymond jól akarok vizsgázni.
Á, ez mondjuk nem így van.
A terapeuták szemében, és tudom, hogy én mit lépnék, de nem azt fogom, mert most figyelnek, meg alapvetően nyugodt környezetben vagyok, nem a villamoson, hanem egy teremben, úgyhogy most akkor egy olyan kívánatos választ fogok adni.
Igen, és nagyon érdekes, hogy ezekben a gyakorlatokban, meg nyilván, tehát attól függ, hogy mióta van együtt a csoport, gondolom ez attól is függ, de igen, feloldódik ez a megfelelési kényszer, kinél hogy, mert emlékszem arra, hogy ott is volt, aki az elejétől kezdve jó van, nyomjuk, és akkor teljes gőzzel volt, ki meg épp, hogy a végére megérkezett. De nagyon jó volt. Nagyon jó volt az, hogy el lehetett gyakorolni lényegében hasonló szituációkat. És azzal, hogy az én szituációmat raktuk ki, és más került bele abba a szerepbe, vagy én kerültem egy szerepbe a másik szituációjában, lehet, hogy megkaptam ugyanazt az ellenpontozott oldalt, amivel nekem is problémám van.
Igen, én ezt akartam mondani, hogy igazából ugye egy csoport az azért nagyon jó, mert a kérdés, amit feltettél, hogy most akkor itt kiabálunk egymással, meg hogy lehet ezt így egyáltalán hozzászoktatni, vagy így belehelyezni ebbe a helyzetbe. Igen, ha jól végezzük a dolgunkat, akkor egy idő után megszületik egy csoportbizalom, ami azt jelenti, hogy látom, hogy a másik is kiteszi magát úgy, ahogy ő olyan és amilyen, és mondjuk erre nem azt a reakciót kapja, mint én kaptam, hogyha elkezdtem sírni, hanem itt azt mondják, hogy milyen bátor vagy, hogy végre ezt így megmerted engedni magadnak. Mert hogy ugye itt az, hogy én egy ilyen haraggal, dühel, teli, de mondhatnánk bármelyik negatív, vagy akár pozitív érzelmek, hogy ezzel szemben én hogy tudok beleállni, vagy hogy ez milyen hatással van rám, igazából ezt szépen oda-vissza lehet vezetni, hogy én akkor blokkolok le egy ilyen nagyon haragtól fűtött helyzetben, hogyha én se élhettem meg azt, hogy dühös vagyok, vagy haragos vagyok, mert hogy úristen, hát az nem elfogadható. És egyáltalán nem is tapasztaltam mondjuk gyerekkoromban, mert soha senki semmilyen érzelmet mondjuk így nem mutatott ki. És akkor persze, hogy ijesztő, mert hogy ezeknek a negatív érzelmeknek, a dühnek, meg a haragnak, ezek azért nem kellemes benne lenni. Még akkor is, ha én azt mondom, hogy okés vagyok már ebben, azért nyilván tudnék szívesebben máshol is lenni, meg más csinálni. De az, hogy mondjuk ez engem mennyire blokkol le, mert a blokk az egy ilyen félelem igazából, hogy úristen, nem tudok ezzel mit kezdeni. Én ezzel például mondjuk leginkább a csoportban szeretek foglalkozni, mert igazából itt van arra mód, hogy egyáltalán akkor kezdjük azt, hogy akkor megélem az érzelmeimet, és akkor mondjuk van egy ember, aki megéli az érzelmeit, és elkezd kiabálni, és kiadja azt a kis adag dühöt a sokból, amit elnyomott az évek vagy évtizedek során, és akkor ő ezzel dolgozik, hogy én megélem a dühömet. Ez a többiek meg azzal dolgoznak, hogy én állok benne, állok, vagy egyáltalán mondjuk csak kívülről, csak hallgatom, és nem megyek ki a teremből, és megtapasztalom azt, hogy egyébként senki más nem pánikol rajtam kívül, vagy senkit nem izgat annyira, és akkor egy kicsit így érzékenyítődök én is, hogy akkor lehet, hogy ez mégse olyan kibírhatatlan. És aztán ezek mindig körbe-körbe mennek, mert egy idő után ő is ezzel fog foglalkozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy egy csoportban lehet, hogy csak egy vagy két téma van egy este folyamán, de ott mindenki dolgozik a saját témáján. És hogy igazából itt könnyebb ezekkel dolgozni, mert hogy van egy ilyen hihetetlenül támogató ereje ezeknek a csoportoknak, mert ugye ez, amit Panna, te is mondtál, hogy ez a elfogadlak olyannak, amilyen vagy ebben a csoportban, hogy te olyan lehetsz, amilyen vagy, az azért sajnos nagyon sok embernek egyébként nem adatott meg, és akkor így pislog, hogy van ilyen, hogy meglettem azért dicsérve, mert itt most kiabáltam. És akkor így szépen ezekhez kezd hozzászokni, és akkor igazából már egy idő után azért nem azt várja ki, tehát, hogy egyébként igazad van, erről órákig lehetne beszélni, ezek mind nagyon izgalmas témák, de hogyha valaki mondjuk leblokkolt a legkisebb hangfelemelésnél is, és dolgozik ezen szépen, hogy egyáltalán ő hogy fér hozzá a saját dühéhez, mert hogyha egy gyerek nem élheti meg a dühét, akkor később egyébként én határokat se fog tudni húzni, mert a düh az egy olyan energia, mint mondjuk a benzin a kocsiba. Tehát, hogyha nincsen benzin, akkor az a kocsi sehova se fog menni, és olyan, mint hogyha páncél nélkül, meg fegyver nélkül küldenél katonákat ki a mezőre. Tehát, hogy először meg kell szerezni azt, hogy én nekem van erőm, aztán utána már oda tudok állni. Nyilván nem két napról beszélünk, de már volt olyan, hogy egy ilyen leblokkolt állapotból érkező ember simán mondjuk, hogyha volt egy részek hajléktalan, neki ment valakinek mellette, akkor automatikusan így odalépett, és nem is kellett semmit csinálni, mert hogy már az ott van neked erőként, és akkor arrébb ment az az ide. Most nem azt mondom, hogy bele kell állni ilyenekbe, de hogy ez volt itt egy nagyon látványos változás, hogy onnan indultunk, hogy leblokkolás, meg hogy utólag esett le az illetőnek, hogy úristen, de én odaálltam, és hogy egyáltalán nem megijedtem, és elfutottam onnan, hanem nem ijedtem meg annyira, és nem blokkoltam le.
Amit még szeretnék hozzátenni, hogy ami szerintem nagyon sokat hozzáadott ezekhez a helyzetgyakorlatokhoz, hát szerintem mindig elhangzott az a kérdés egyesével mindenkinek, hogy te hogy érezted magad, mit éltél meg? És azáltal, hogy nem csak én mondtam el, hogy én most ebben a szituációban elkezdtem szorongani, mert dühös lettem, mert boldog voltam, mert XYZ, hanem a másik is elmondta, hogy az, amit én csináltam, az rá hogy hatott, egy nagyon erős tükröt mutatott felém, hogy Jézusom, ez lehet, hogy teljesen máshogy csapódik le az emberekben.
A kontextusba kerültek. Igen. A reakcióit.
Igen. és szerintem az érzelmi intelligenciának a fejlődéséhez ez nagyon nagyban hozzájárult, hogy nem csak az, hogy én hogy érzem magam, hanem hogy a másik hogy érzi magát tőlem, vagy általam.
Bennem buzog már,
buzog már
egy ideje. Jó, hogy mondtad ezt az én-ént, mert így legalább rá tudok valamennyire, mert a jó szándék a provokatív kérdésemre kanyarodni, amit már feszegettem egyébként itt a beszélgetés előtt, hogy kell-e keresnünk, és van-e egyáltalán bármiféle reláció a világi, egzisztenciális értelemben vett anyagi siker és az érzelmi intelligencia között. Az én alapfelvetésem, hogy nincs. Mert azt látom, hogy narcisztikus emberek tömegei helyezkednek el vezető pozíciókban, és ez megint nyilván egy vastag előítélet, amikor látom a csillogó élet nyomait, akkor azokat jellemzően olyan karakterjegyekhez tudom társítani, amelyeknél valahogy az érzelmi intelligencia még csak közvetetten sem jut eszembe, hanem inkább a másokon való átgázolás, önmagad érvényesítésének, többiekkel szemben való érvényesítésének sikere az, amit látok. És attól félek, hogy itt az érzelmi intelligencia és a siker ilyen értelemben nem összeférhető kérdőjel.
Ja, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, nem akarok nagyon a részletekbe menni, mert
azt
ez megint
mondod,
egy olyan...
válaszolni.
Nem, nagyon szívesen. Én nagyon kerülném azt, hogy általánosítsunk, ez szerintem inkább ez a szembetűnőbb. Vannak ilyenek is, meg olyanok is. Én azt látom, hogy most azért mondjuk egy cégnél is azért sokkal inkább nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy akár mondjuk érzelmi intelligencia fejlesztés, vagy asszertív kommunikáció, vagy pozitív visszajelzés, tréning, tehát hogy elmenjenek egy ilyen irányba, mert hogy kezdenek rájönni arra, hogy igazából ott úgy szarul érzi magát mindenki, a munkavállaló is, meg a munkaadó is, meg a főnök is, meg mindenki. De ha jól értem, hogy igazából itt most az volt a kérdés, hogy mondjuk boldogabb-e, vagy hogy mi a jobb, hogy úgy tűnik, igen, mindene megvan, meg hogy nem veszélyezteti az az állapot, hogy az anyagi jólétéből drasztikusan lejjebbi szintre essen, ami egyébként nem is biztos, hogy így van. Nagyon érdekes ez a témakör egyébként, ez az ilyen egzisztenciális irányzat, mi az élet értelme. Valahogy nekem, ahogy most ezt kérdezted, igazából ez ugrott be, hogy az, hogy valakinek megvan mindene, és egy magas pozíciót tölt be, vagy státuszt egy társadalmi helyzetben, az nem biztos egyébként, hogy azt jelenti, hogy én, aki egy egyszerű mezei EQ tréner vagyok hozzá képest, hogy ő boldogabb és kiegyensúlyozottabb, mint én. Itt se lehet általánosítani egyébként, de az, hogy nagyon simán lehet olyan is, hogy ilyen ember, akiről beszélünk, mondjuk azt mondja, hogy jó, akkor én elkezdek foglalkozni magammal, akkor egy idő után rájön arra, hogy igazából ő nem is ezt akarja csinálni. Nekem is voltak olyan főnökeim, akik egy idő után, nem tudom, valami teljesen más irányba mentek, ami ráadásul anyagilag sokkal kedvezőtlenebb volt számára, de mégis boldogabb volt. Tehát nyilván én azért mondtam azt az elején, hogy szerintem a nyitottság az első, ami a legfontosabb, mert ha nem vagyok nyitott, akkor hiába van meg a szándék, a nyitottság meg már hozza magával azt, hogy akkor én szeretnék ezzel foglalkozni. És onnantól kezdve igazából az tök jó, hogyha valakinek mondjuk annyi pénze van, csak tényleg jöjjön rá, hogy ő mit szeretne, mert egyébként rengeteg frusztráció is adódhat abból, hogy mondjuk ő egyébként abszolút nem azt csinálja, amit ő szeret, csak azt hiszi. És erre is baromi nehéz így rálátni, mert most gondolj bele, főleg, hogyha mondjuk 60 éves emberről beszélünk, aki 30 éve már ugyanazt csinálja, és ráadásul elismert, meg nagyon sokat dolgozott, és közben meg kiderül az, hogy egyébként ő, ha gyerekkorában választhatott volna, akkor traktorvezető lett volna. És akkor ezzel szembesülni, hogy én majdnem az egész életemet nem, mert még egy csomó ideje van hátra, de hogy minél később kezdünk el foglalkozni magunkkal, annál nehezebb lesz szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy úristen, én mennyi időt el fecsiráltam az én életemből, hogy bántam mondjuk a gyerekeimmel. Ebből a szempontból mondtam azt, hogy kemények ezek a folyamatok, de hogy nem tudom, ezzel most válaszoltam a kérdésedre.
Sőt, következő is felmerült. Nagyon jó, hogy említetted ezt a 60 éves vagyok, és valamit gondolok magamról, mert van-e olyan az érzelmi intelligencia fejlesztésével kapcsolatban, hogy ez a hajó elúszott? Kérdezem ezt azért, mert ha nem tévedek, akkor ugye személyiségünk alapjai ilyen 3-7-9 éves kor körül elhelyezésre kerülnek, azon még farag az élet meg a környezet. Az idő előre haladtával egyre inkább tokosodunk be, vagy szilárdulunk be, vagy egyre kevésbé leszünk képesek alakítani, fejleszteni magunkon. Nagyon csúnyán nézel, de majd cáfolj, és hogy nem ugyanez van-e az idő előre haladtával az érzelmeinkkel is, vagy az érzelmi viszonyulásainkkal is, hogy egyre nehezebb és nehézkesebb lesz a saját megadott kereteinkből való kilépés.
Én azért néztem rá csúnyán, mert szerintem abszolút összefügg az érzelmi intelligenciával. Tehát, hogyha nekem nem fejlett az érzelmi intelligenciám, akkor fogok betokosodni.
Na persze, csak hogy valaki rájött arra valamilyen okból kifolyólag, mert valószínűleg érte egy olyan trauma az életben, ami segített, vagy olyan erős behatás, ami segített rávilágítani, hogy valami esetleg nem jól van, és akkor ő egyszer csak rájön, hogy hú, ezzel nekem valamit kezdenem kellene, de mondjuk már az életem derekán bőven túl vagyok. Akkor ez most már, akkor most már én ilyen vagyok, egy ilyen zsémbe zsörtölődő agresszor, vagy még lehet ezzel valamit. Tehát ha valaki idős korban jön rá, hogy a francba én ki akarok menni a fényre.
Hát akkor menjen ki a fényre, hát mit tartja
egyébként
vissza?
Igen, ez igenis, meg nem is. Annyiban én igazat adok neked, Viktor, hogy egyre nehezebb egy ilyen folyamatra egyáltalán egy ilyenbe beleállni, vagy elkezdeni. Most kettő dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy egy idősebb ember mögött nagyon sokkal több minden van a háta mögött, és amikor ugye mi elkezdünk foglalkozni vele, meg az életével, és rájövünk arra, hogy mondjuk ő neki milyen nehéz volt azt megélnie, hogy bántak vele a szülei, és fogunk egy 30 éves anyukát, meg egy 65 éves nagymamát, akinek már van egy unokája is, meg van egy felnőtt gyereke, aki már felnőtt. Egy 30 éves anyuka azt mondja, hogy úristen, nő, én erre rájöttem, és akkor én ezt máshogy csinálom a gyerekkel. De ha ott van egy 65 éves ember, akinek ott már én azt elcsesztem. Sokkal nehezebben jönnek meg ezek a szembesülések.
Tehát... Igen, viszont pont amit te mondasz, hogy ha már van egy unokám, én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sok nagyszülő pont az unokánál fog kompenzálni, esetleg túl kompenzálni.
De az meg egy másik dolog. Igen, van ez a jelenség, hogy a nagyon szigorú szülő az unokájával teljesen másmilyen, és akkor a szülő ott áll, hogy most ez komoly, hogy velem ezt nem, ő velem, meg ő meg megcsinálhatja, én meg nem csinálhattam meg. Tehát, hogy ez azért egy elég gyakori, anélkül is, hogy ő bármit foglalkozik magával, bár szerintem azért általában sok ember önreflexív, és mondjuk azért is jut el ide, mert az évek során rájöttem, hogy azt máshogy csinálnám. De az, amikor ugye, ha már önreflexiónál tartunk, és mondjuk 30 éves anyuka rájön arra, hogy úristen, már 3 éves a gyerekem, és én ugyanazt csináltam vele, akkor ő neki még ott van a gyerekének az egész élete, ahol kvázi korrigálhatja azt, és akkor könnyebb ezekkel szembesülni, mert ugye azért ezek a szembesülések, ezek nem mindig történnek meg. Van egyébként 20 éves valaki is, aki egyszerűen nem képes szembesülni a traumáival, mert mondjuk olyan mértékű. És egyébként volt már olyan idősebb korosztály, nem szeretem így mondani, mert biztos, hogy nem esik nekik jól. Mondjuk, aki nem ez a klasszikus 30-as, 40-es, hanem mondjuk 60 éves, tehát, hogy nem általánosítanék, mert van olyan, aki ebbe tök jó bele tud állni, de van 20 éves is, aki egyébként kisebb dolgokba se tud beleállni. A másik, ami így eszembe jutott, egyrészt az, hogy mekkora az a csomag, másrészt meg, hogy a körülmények. Még egy fiatal sokkal inkább kipróbál új dolgokat, de ahogy telik az idő, igazából már ott van a család, meg dolgozni kell, és sokkal leterheltebb is. nem véletlen mondják azt, hogy minél idősebb valaki, annál inkább szilárdulnak meg a személyiségjegyei, meg jönnek elő olyan dolgok markánsabban, amik nem voltak annyira idegesítőek, vagy felnagyítottak, mint mondjuk, ahogy telnek az évek. Mert hogy van egyfajta ilyen beszűkülés, tisztelet a kivételnek, tehát nálunk is volt olyan a csoportban, aki mondjuk nem 30-as volt, és egyébként tök jól lehetett vele dolgozni. Aztán volt olyan, aki meg egyszerűen nem volt képes ezzel szembenézni, és akkor ő valameddig eljutott, ameddig neki jó volt. Az is könnyített az életén, tehát hogy ez nem olyan, hogy mindenkinek mindent meg kell oldania, nem is tudom, hogy van-e olyan egyébként, de hogy mindig addig foglalkozik valaki magával, ameddig az neki jó.
Beszéltünk általánosságban az érzelmi intelligenciáról egy röpke órát. Mit csinál Panni, amikor valaki hozzáfordul? Már csak azért is tartom ezt fontosnak, mert hogyha valaki eddig eljut és meghallgatja, akkor persze úgyis utána tud nézni a netten, fel tud hívni, e-mailben meg tud keresni, de egyébként bőven lehet egy tök hasznos információ az, hogy oké, de mire számíthatok, mert nekem most már tök szimpatikus ez a szakember basszus, most már hozzáfordulnék a mindenféle ügyes, bajos dolgaimmal, akkor mit
történik? Igen, ez azért egy nagyon, én azért is örültem nagyon annak, hogy elindítottátok ezt az egész ilyen podcastos dolgot, hogy meg lehessen ismerni azokat, akik itt dolgoznak, mert hogy tényleg az van, hogy nem tudtam még olyan bemutatkozót írni, amiből én úgy éreztem, hogy átjön az, hogy én hogy dolgozok, hogy én milyen személyiség vagyok, és ez mondjuk nagyon-nagyon fontos, amikor keresel valakit. Talán még, hogyha ajánlanak valakinek, akkor nagyjából, hogyha valaki jön hozzám, és már egy ideje ott van, akkor van egy tapasztalása, hogy milyen velem együtt lenni ebben a folyamatban, és akkor azt tudja továbbadni, és akkor van egy képe róla, de ha valaki csak így ide keveredik az oldalra, akkor annyira nem tud átjönni az, hogy ki milyen, és ez pedig egy nagyon fontos dolog, mert van olyan egyébként, hogy nem működik a kémia, mert hogy akkor viszont átirányítom mondjuk az Albinak, mert tudom, hogy az ő személyiség típusa az illetővel sokkal jobban egyezni fog, sokkal könnyebben meg fogják érteni egymást.
Szóval azt mondod, hogy az egyik legfontosabb dolog az az, hogy meglegyen a kémia. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy most eljön hozzád, azt egy vagy két ülés alatt már le lehet venni, hogy tudtok együtt
azt
dolgozni.
Azt az első alkalommal szoktuk. Volt olyan, akivel úgy dolgoztam, hogy igazából így nagyon nem volt összhangban az, hogy én nagyon más személyiségtípus voltam, mint ő, de mondjuk én tudtam hozzá úgy igazodni. És akkor ez itt nem volt probléma, de olyan is volt egyébként, hogy nem működött a dolog. És látod, ez például akár egy ilyen beszélgetés során szerintem így jobban előjön az, hogy ki milyen típus. Mert egyébként valakinek lehet, hogy bejön az, hogy én dolgozok, hogy én milyen vagyok, meg hogy én nekem mik az erősségeim egy ilyen folyamatban, de lehet, hogy valaki meg hülyét kap tőle. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én alapvetően én szeretem így a nagy képet látni. Tehát, hogyha így eljön hozzám valaki, akkor én szeretem így összegyűjtögetni vele együtt az infót, és aztán utána összerakni vele, hogy miben van benne. Én igazából, amit szerintem én így erősségemnek tartok, az az, hogy elég nyitott vagyok, szerintem, tehát nem nagyon tudnának olyat mondani, amire nálam mondjuk egy ítélkezés lenne, pont amiatt, hogy én tényleg úgy vagyok vele, hogy soha nem véletlen az, hogy ki hogy viselkedik, ahogy.
Érdekes, hogy ezt kiemelted. Én azt gondolnám, hogy ebben a szakmában ez az első, igen. Tehát van egy lista, hogy milyen legyél, és így válogatják a szakembereket, akkor ez az egyes pont.
Ezt azért nem minden.
Szerintem nagyon fel van higulva bármilyen a coach, a pszichológus, tréneri szakma.
Igen, ezt most nem azért mondtam, hogy bárkit is szígyak, csak hogy nekem ez könnyebben megy. Addig, amíg mondjuk egy másik szakember is meg tudja ezt csinálni, csak nekem ez nagyon sokkal könnyebben megy. Ugyanúgy mondjuk az empátia is, tehát, hogy én nagyon át tudom érezni. Még akkor is, hogyha nem voltam pontosan ugyanolyan helyzetben. Nekem az nagyon sokat segített, hogy ugye én is sokat dolgoztam magamon, meg még a mai napig járunk ilyen saját tréneri csoportba, ahol még, hogyha van olyan felmerülő téma, akkor nyilván azt is próbáljuk így megdolgozgatni. Ezeket, amiket én már megdolgoztam, azokhoz élményszinten vissza tudok nyúlni érzésben, hogy milyen volt ott lenni. Ettől egyébként hitelesnek is érzem magam. Tényleg tudom azt mondani, hogy egyébként én tudom, hogy ez milyen nehéz, mert hogy én is voltam ebben a szituációban. Nekem egyébként az egyik barátnőm volt, aki azt mondta, hogy rálátott arra, hogy én hogy dolgozok, és akkor ő azt mondta, én úgy dolgozok, hogy így megyünk a klienssel, és akkor elérünk valahova, és akkor ő ott megtorpan, és akkor én csak így ennyit csinálok. Hogy így egy kicsit így nem megemelne. Igen, tehát, hogy mint amikor a küszöbnél, de nem is én csinálom helyette, hanem hogy így én mint egy ilyen tartóerő próbálok ott lenni mellette, mert hogy igazából ott nem én dolgozok effektíve, hanem mindig a másik. Úgy néznek ki ezek a folyamatok, hogy azért nem tudok egy bizonyos ponton túl tovább jutni, mert hogy ott el vagyok akadva. Én ott nem látom a fától az erdőt. Pont, hogy benne vagyok a sűrűjében, és én meg ugye kívül vagyok. És akkor ő neki tudok egy olyan visszajelzést adni, hogy én kívülről ezt hogy látom. Vagy bármi hasonló dolgot, amivel egyébként akkor ő már akár nézőpontot tud váltani. Tehát itt elég sok minden lehet, de hogy akkor tovább tud már lépni. És ilyen szempontból ugye fontos az, hogy én kívül tudjak maradni, annak ellenére, hogy én nagyon szeretem, és szerintem jól tudom tartani az embereket, ami azt jelenti, hogyha valakinek nagyon nehéz, akkor nem ijedek meg attól, hogyha két alkalom alatt végig sír, hanem igen, ez most nehéz, tehát benne vagyunk ebben az egészben, de azért odáig nem jutottam még soha, hogy a másiknak kelljen mondjuk engem vigasztalni, tehát mert az is nagyon fontos, hogy mennyire tud kijönni az az érzelem, hogyha mondjuk olyan ismerősök vannak melletted, akik azt mondják, hogy ugyan már ne foglalkozz ezzel, de hogy az ott van, és akkor annak ki kell jönnie.
Én azt nem tudod megkérdezni, hogy miért nevezitek tréningnek. Tehát, hogy ti azt mondjátok, hogy ez egy érzelmi intelligencia fejlesztés tréning, tehát itt vannak technikák, van-e valami háttéranyag, amit adtok a másiknak, hogy figyelj, akkor ezt tanuld meg, és akkor ezt innentől kezdve ez van. Az már kiderült, hogy ugye helyzetgyakorlatok azok vannak egy csoportban, de azt is tudom, hogy nem csak csoportban dolgoztok, egyénileg is beülhetek veled egy coaching szobába, és akkor megdolgozhatjuk az én érzelmi intelligenciámat, jobban mondva fejleszthetjük, de mi az, amiben azt tudjuk mondani, egy kicsit más, mint egy beszélgetés?
Ugye eleve mi nem coachok vagyunk, mert hogy ez a klasszikus coach képzésben képződött emberek azért teljesen más technikával dolgoznak, mint ahogy mi, de pszichológusok se vagyunk, mert hogy nem.
Mert nem terapizáltok.
Igen, de hogy valahogy mégis ott oly kicsit olyan, mint hogyha valahol ott félúton középen lennénk. Mi nagyon szeretünk és elég sokat edukálunk, tehát ilyen pszichoedukációt alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy mondjuk elmondjuk ezeket az elméleti háttereket nyilván érthető rövid formában, hogy például mondjuk mi az a játszma, meg mik ezek a különböző én állapotok, hogy most akkor felnőttben vagyok, gyerekben vagyok, vagy szülői én állapotban vagyok. És akkor ugye bármi mást is mondhatnék, már azért elég sok minden van, és ezek alapján is próbáljuk őket rávezetni, hogy akkor, amikor hazamész, vagy elmész egy családi rendezvényre, akkor így nézd meg, hogy miben vagy benne. És akkor ezeket tudjuk utána elemezgetni. Tehát az a célunk, és ezért lett tréner, meg ugye ezért EQ tréning, hogy őket megtanítsuk arra, hogy bizonyos helyzetekkel hogyan foglalkoznak. Tehát, hogy eljutnak arra a szintre, amikor azt mondják, hogy akkor köszönöm szépen, ez volt az utolsó 10-es alkalmam, mert úgy érzem, hogy innentől kezdve, ha csak nem valami teljesen más és nagyon nagy dolog történik, akkor én azzal már el fogok tudni boldogulni.
Tehát teszem azt, ami ugye a játszmákat mondtad, ki tudok lépni egy játszmázásból, amikor azt érzem, hogy állandóan a másik kerget engem és üldöz, hogy én vagyok a hibás.
Igen, mert ezt is megtanulja közben az ember, és akkor az egy dolog, mert lehet, hogy mondjuk azt már megfejlődik az alatt, az idő alatt, amíg ugye csoportba jár, vagy egyénibe, de ha mondjuk már vége van, és ő már nem jár csoportba egyénibe, meg ilyen helyre, akkor is, hogyha jön egy teljesen más szituáció, de egyébként az is játszma, csak nem pontosan ugyanolyan, akkor már azt is felismeri. Kicsit olyan, mintha az élet az emberek játékszabályát így megtanítanánk neki. Nekem például ilyen élményem volt, amikor én elkezdtem csoportba járni meg egyénibe, hogy hát ha én ezt tudtam volna előre, hát én mindig ezen gondolkoztam, hogy de hogy így miért csinálja azt, amit, vagy én, és hogy ja, úgyhogy nekem az első évem az ilyen, amellett egyébként, hogy nehéz is tud lenni, egyébként rengeteget tudunk nevetni, nagyon jó nagyon támogató, és szerintem egyébként rettenetesen izgalmas és élménydús, meg az, hogy tényleg így olyan felismerései lehetnek az embernek, hogy
és sok lehet az úgymond aha élmény, ahogy szoktátok mondani.
Igen. Nyilván aki amennyire tudja beletenni magát, annál több, de egyébként igen.
Panni, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Hát én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jó élmény volt.
És akkor bárkinek kedve támad egy kis érzelmi intelligencia tréningre, akkor jelentkezzen be Panniéknál, vagy keresse minket a Redwoodba, és tovább irányítom.
A mai műsorban Szeles Panni, EQ tréner, érzelmi intelligencia tréner volt a vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Barkóczi Pannát hallottátok.
Illetve Hankó Viktort. Sziasztok!
Sziasztok!